bocskáid, igen, ez. Kató, más. Majd akkor, amikor itt lesz a Peres tiszted, meg itt lesz a János, aki majd ott fog a zenét adni, de két versszakot elénekeltünk, nagyon szép. A
valakinek szóval, valami más ének.
Ez föl is lett véve, úgyhogy ez maradandó lesz.
Majd kitörlik. Mennyi? Jó.
Az fog menni, jó. 4, 5 és 9.
Igen, kérem. Adok esélyt. Igen. Dicséret. 4, 7, 5.
Meg. Rá kell kérjük.
Ja. Imádkozzatok Krisztuson
el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt a kiváltságot, azt a csodálatos lehetőséget, hogy egy nap több alkalommal is rád figyelhetünk. Köszönjük neked, hogy ismét alkalmat készítettél a számunkra, ahol szólhat a te igéd, a te üzeneted, és köszönjük, hogy nincs olyan életterület, nincs olyan ügy, nincs az életünknek olyan része, problémája, amelyben ne kereshetnénk nálad a választ, tőled az útbaigazítást. Köszönjük, hogy a te igéd, a te szavad annyira teljes, hogy ott minden témára nézve megtalálhatjuk a te útbaigazításodat, tanácsaidat, figyelmeztetéseidet. És köszönjük, hogy amikor igazán engedelmeskedni szeretnénk rád hallgatni, mikor számunkra fontos úgy a te szavad, úgy a te igéd, hogy arra rá akarunk állni, akkor te válaszolsz, útba igazítasz, nem hagysz bennünket a szavad nélkül. És köszönjük ezt a kiváltságot, köszönjük ezt a kegyelmet, hogy szólsz hozzánk, hogy közösséget válasz velünk, hogy van szavad, hogy nem fordulsz el, nem vagy néma. És bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor megvonjuk a szót tőled. Mi nem keresünk egyet szót, csak odavetünk. Sokszor csak egy gyors kiáltás, vagy Istenem, hagyja el a szánkot. És olyan gyakran egymás felé sincs szavunk. Egymás felé is némák maradunk. Bezárkózunk, és köszönjük, hogy te nem így viselkedsz velünk szembe. Köszönjük, hogy önmagadat adod, hogy önmagadat tárod elénk, és köszönjük, hogy így kereshetünk téged, hogy megismerjünk. Szeretnénk most úgy megállni előtted, hogy vágyakozunk a te szavad után, mert a te szavadban teremtő erő van, át tudja formálni a mi életünket, fel tud támasztani a halálból, a száraz csontokat összerakod, sőt életet lehez. és ahogyan a teremtéskor teremtettél, úgy az elrontott életünk romjaiból tudsz egy újat létrehozni, és nem a romokat, hanem azt eltakarítva veled az új alapra épülhet a mi életünk. És így szeretnénk, hogyha bennünket is úgy az igéd által felébresztenél, bocsáss meg, hogy sokszor alszunk, hogy fizikailag az ige alatt is tudunk aludni, hogy terhel sokszor a te igét, de alszunk lelkiekben, mert nem akarjuk meghallani, amit mondasz. Válogatunk a szavadból, keressük azt, ami kecsegtető, az áldásokat, az ígéreteket, azokat olyan szívesen megragadjuk, de amikor figyelmeztetsz, dorgálsz, ítéletet hirdetsz, amikor kemény a szó, amikor felkavar, akkor azt olyan szívesen kihúzzuk, kiradíroznánk az igéből, és gyakran megkeményítjük a szívünket a te szavad iránt. Bocsáss meg, hogy sokszor emiatt, mert nem vesszük komolyan a te igédet, útbaigazításodat, langyosodik a mi életünk, mert nem teszünk rólad bizonságot. Lehet, hogy a szavakban még igen, de az életünk nem azt támasztja alá. Az életünkkel már mi is a világhoz igazodunk. Kérünk, hogy most ezt az időt segíts, hogy arra tudjuk kihasználni, hogy engedünk a te szavadnak. Bármit mondasz, bármit üzensz. Segíts, hogy ne válogassunk. És köszönjük, hogy ezáltal kínálod az újat. Ezáltal kínálod a gyógyulást, és ezáltal kínálod a káoszból a rendet. Így köszönjük, hogy azt a témát is, ami a család témája, hiszen mindannyiunknak van családja, családi kötelékei. Köszönjük, hogy a te kezedbe helyezhetjük, úgy nézhetünk az igédbe, hogy ott családokra figyelünk. Segíts, hogy ezen keresztül is mérlegre kerüljön a mi életünk, hozzáállásunk, kapcsolataink, egymáshoz való viszonyunk. Segíts, hogy tükör legyen a te igéd, és merjünk abba beletekinteni. Így könyörülj rajtunk, és így kérünk, hogy te légy az, aki szólsz hozzánk, mert a szabad nélkül, Urunk, mi valóban tehetetlenek vagyunk, és maradunk ott, amiben vagyunk, amiben a magunk döntései által kerültünk. Így kérünk, hogy te nyisd meg számunkra a te igédet, üzenetedet, ezt a témát, és lelked által munkálkodj bennünk, közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves egészségére. A mai délutánnak a témája az előadása, hogy Isten kezében a család, és Izsák és Rebeka családjára figyelünk oda, vagy legalábbis ezt a címet, és az ő családjuk lett megnevezve, mint témaként, és nem igazán tudtam azt, hogy hiszen az egész részt, ami róluk szól, a több fejezetet nem lehetne felolvasni, de mégis egy részt kiválasztottam, ami lehet, hogy erre az alkalomra nagyon furcsa lesz, de mégis innen szeretnék indulni. Mózes első könyve 24. fejezetének az első 15 versét olvasom fel. Tehát 1 Mózes 24, és az első 15 vers. 1 Mózes 24, első 15 vers. Ábrahám élemedett, korú öregember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte. Tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld istenére, hogy fiamnak nem a kánániak lányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a lány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél. Ábrahám így válaszolt neki, őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr az ég Isten, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem. A te utódaidnak adom ezt a földet. Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozza fiamnak feleséget. Ha a lány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztotta a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Aram Naharimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta, Uram, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én Uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli lányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, ha azt mondom valamelyik lánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, igyál, sőt, még a tevédet is megittatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet Uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka kósóval a vállán. Idáig szerettem volna az igét olvasni, és abból a célból és gondolatból indultam ki, hogyha már Izsák és Rebeka története van előttünk, és az a téma, hogy család, akkor jó azt meglátni, hogy az új család az a házasság által kezdődik, és a házasság által jön létre. Tehát Izsák és Rebeka családja az ő házasság kötésükkel lett egy család. És ez Istentől kapott ajándék. A házastárs, a házassági szövetség. És amikor, és azért is nem akartam ezt a történetet kihagyni, mert egy nagyon részletes történet arra nézve, hogy Isten hogyan alakítja két embernek az életét, és hogyan vezeti őket egymás felé, hogyan rendeli őket egymás felé, hogyan kapnak a másikban ajándékot, hogy őket nem úgy ismerjük meg, már mint családot, hogy belecsöppenünk az életüknek egy bizonyos helyzetébe, mint Ábrahámot és Sárát, nem tudunk szinte semmi mást az ő életükről, házasságukról, előzményükről. Izsák és Rebeka történetében pedig ez nagyon szépen részletesen le van írva, és ezért arra nézve is pár üzenetet úgy szeretnék elmondani, ami nagyon fontos, és jó, hogyha ha látjuk még akkor is, hogyha már az itt levők nagy többségét nem ezek a kérdések foglalkoztatják. Izsák és Rebeka házasságának a kezdete nagyon különleges, és meglátjuk benne azt, hogy Istentől kapott ajándékot kapnak. Mivel Isten a teremtő, az alkotó, és ő ismer bennünket egyedül a legjobban, ezért ő tudja mindenki számára azt, hogy ki az a megfelelő házastárs, az a hozzáillő. És a délelőtt, amikor arról hallottunk, hogy a magunk választotta utak, hogy akkor ez a kérdés is bizony bele tartozik, hogy hány esetben az ember ezt a döntést, ezt a kérdést kiveszi Isten kezéből, azzal, hogy én jobban tudom, ebbe Isten ne szóljon bele, majd úgy választok, ahogyan nekem tetszik, ahogyan én látom jónak, vagy én döntöm el, hogy ki az a megfelelő, ki az a hozzám élő. És ők nem ilyen úton, módon rendezték ezt a kérdést az életükben, hanem mindketten Istenre bízták. És amiképpen minden olyan kérdés, amiben nem Isten akarata szerint döntünk, megvan a következménye, ez ugyanúgy vonatkozik a házasság kérdésére is. És ez a történet úgy számomra nagyon üzenés kiemeli Istennek azt az ígéretét, és bemutatja szinte szó szerint megvalósulva azt az igét, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat, hogy ebben a történetben mennyire megvalósul ez az ige, mennyire Isten ezt az igét ebben a történetben láthatjuk, hogy hogyan valósítja meg két ember életében. És Izsák és Rebeka házasságára nézve azt láttam meg elsősorban, hogy itt ez a történet is mutatja, hogy itt mindenki imádkozik. Hogy milyen fontos szerepet jelent az imádság ebben a kérdésben. És magával eljutunk odaig, hogy a család kérdésében ez a kérdés, de bármire másra is gondolhatunk, a család életében fontos, hogy a kérdések, az ügyek, a problémák Isten előtt legyenek hordozva, hogy imádságban legyen minden beleágyazva, minden ügy, minden döntés, minden probléma, minden élethelyzet, hogy megelőzze, hogy körbeölelje az imádság, hogy Istennel beszéljük meg. És azt is jól látni, hogy az ige kiemelni, hogy Izsák már 40 éves, amikor majd elveszi Rebekát feleségül, és nem látunk semmiféle kétségbeesést, hogy már kicsúszott volna az időből, és az jutott eszembe, hogy a családon belül, a mi életünkön belül mennyi döntés született kétségbeesésből, hogy mennyire jellemző az, hogy sokszor úgy hozza meg az ember a döntéseket, mert kétségbe van esve, mert már valami sürgeti, mert most kell dönteni, mert esetleg mások már úgy csinálják, vagy éppen egy adott időpontra el kell dönteni a dolgokat, a munkahely kérdése, a család aktuális dolgainak az ügye, és mennyire sokszor ott van az emberben az a muszáj, és ott van a kétségbeesés, és itt nem látunk kétségbeesést. Biztosan, hogy ő is ugyanúgy átélte azt, hogy mások körülötte, barátok, ismerősök, hogy már családjuk van, hogy már lehet, hogy már el is váltak, és második házasságuk van, és az ő életében ez még nem jött el. És mi szokott ilyenkor lenni? Bármilyen ügyben, problémában, hát valamit be kell segíteni, valahogyan meg kell oldani, valamit ki kell találni. És ők hogy oldják meg ezt a problémát? Mit tesznek ennek érdekében? Ő, az apja Ábrahám és még a szolga is imádkoznak. Ez a probléma megoldási eszközük, az imádság. És milyen jó ezt látni, ezt teszik és semmi mást. És lehet, hogy már mi is tapasztaltuk azt, akár betegségben, akár valamilyen nehéz helyzetben, hogy bizonságot tettünk arról, hogy imádkozunk, hogy az Úrra várunk, hogy ő majd megsegít. És mit kap a hívő ember, hogy csak ennyi? Hát neked még valamit ehhez hozzá kellene tenni. Nem lehet az, hogy csak imádkozni. Ennyire mafla azért nem lehet. meg ennyire szerencsétlen, hogy azt mondod, hogy csak imádkozol, meg ennyire fanatikus sem szabad lenni. Valamit tenni kell, valamit még ki kell találni. Imádkozz, de tedd meg te is a magadét. Ugye nincs benne az a Bibliában, de hányszor még magukat hívőknek mondják, és azt mondják, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Hát könyörgöm, ez hol van a Bibliában? Sehol. Valaki mutassa, nincs benne. Nem. Az imádság bizalmat jelent. És aki pedig az Úrban bízik, az nem csalódik. És lehet valamiért csak imádkozni. Mert ez a csak az nem a legkevesebbet jelenti, hanem a legtöbbet, amit megtehetek. Mert az elé viszem az ügyemet, aki bármit megtehet, aki tud cselekedni. És az imádságban kifejezem azt, hogy én az élő Istenben bízok, hogy rábíztam azt az ügyet, és várom, hogy ő cselekedjen. És ők ezt így élik meg. Jó látni, hogy Ábrahám számára nagyon fontos kitétel, feltétel az, hogy az ő fia, aki az Úré, aki az élő Istent ismeri, szereti az ő gyermeke, akire nézve az ígéretet kapta, hogy nagy néppé teszi őt az Úr, az ígéretek hordozója Izsák, annak nem lehet egy pogány, istentelen, egy hitetlen felesége. És a lényeg nem magán a házasságon van, hanem az Úr akaratán. És a házasság akkor egy hívőnek, egy Isten félőnek kell lennie, és hitetlen Izsák számára nem lehet a hozzáillő segítőtárs. És ez lefordítva azt jelenti, hogy a hívő ember számára az Úr nem választ hitetlen társat, házastársat. A hitetlen társat az ember maga választja. Akár tetszik, akár nem, ez így van. Ábrahám elküldi a szolgáját, hogy ezért térjen vissza arra a földre, ahonnan ő kijött, ahonnan származik, és hozzon a rokonságból hívő lányt, feleséget Izsáknak. És az a kérdés, na jó, de hogyan? Azért ez egy felelősségteljes feladat, nem könnyű. Hogyan fogja tudni ezt megoldani? Milyen szempontokat kell szem előtt tartani? Hogyan tudja majd kiválasztani ki a megfelelő? Hogyan lesz ez az ő felelőssége? És Ábrám azt mondja, hogy majd az Úr előtted jár. Milyen jó volna meglátnunk a család döntésekre nézve is, hogy igen, ha Istenre akarunk figyelni, akkor az Úr előttünk jár, és tud vezetni, és vezeti is azokat, akik őre figyelnek. Nem a szolga választ, nem a szolgálja felelősség, hanem majd az Úr vezetés intézi. És Ábrahámnak ebben a helyzetben is megmutatkozik az a feltétel nélküli hit és bizalom, az az élő kapcsolat, ami Istennel van. És kérdés az, hogy mi tudunk-e mindent így az Úrra bízni. Ilyen bizalommal, hogy majd ő cselekszik, ő majd elintézi. Tudunk-e így az Úrra tekinteni, hogy ő a mi ügyintézőnk, és intézi majd ő az ügyeinket. És aztán, amikor a szolga odaérkezik a kúthoz, akkor megint azt látjuk, hogy ő is imádkozik. Imádkozni látjuk őt is a kútnál, és még be sem fejezi az imádságot, már is jön Rebeka, mint az imádságokra adott Istentől kapott válasz. És még nagy vonalakban annyit, hogy amikor Rebeka családja is meghallja az eseményeket, a bizonságtételt, amit a szolga elmond, akkor nem tudnak mást mondani erre, mint ezt, hogy az Úrtól indult el ez a dolog. Mi nem mondhatunk se jót, se rosszat, az Úrtól indult el ez a dolog. És olyan jó meglátni, hogy mások is felismerik Isten munkáját, ez az igazi bizonságtétel. Amikor nem csak az az egy adott ember, aki imádkozott valamiért, és döntésben, ügyben fölismerte Isten akaratát, nem csak ő tudja azt mondani, hogy ez az Úrtól van, mert ezt ismertem fel, megismertem az Úr válaszát, vezetését, hanem a kívülállók számára is ez egy bizonságtétel. És egyértelművé válik, és nem tudnak ők sem mást mondani, mint csak az, hogy az Úrtól lett ez a dolog. Majd lelettek fegyverezve, nem mondhattak mást. Isten választott segítőtársat Izsák számára, és persze az is lényeges, hogy ezt Rebeka is felismerte, ezt Rebeka is megértette, ő ugyanúgy felismerte Isten tervét, és ezért tud indulni. Nincs benne kényszer, hanem ugyanúgy Isten válasza alapján hitből teszi meg ezt a lépést, és figyelmeztetés számunkra, a személyes család életünkre nézve, hogyha nem az Úrban indulunk el egy döntésben, akkor jobb, ha inkább nem is indulunk. Mert annak rossz következményei lesznek. Annak nem lesz ott áldás abban a döntésben. És amit szeretnék kihangsúlyozni, üzenetként a családra nézve, hogy mennyire fontos az imádság. Mert a család alapja akkor biztos, ha az Úrra van építve, ha ő az alap. És a vele való szilárd kapcsolat fenntartásának az egyik alappillérje az imádság. Hogyha imádságban van ágyazva minden döntés, a családtagok számára az a legfontosabb kérdés, hogy mi az Úr akarata, ha azt keresik, és ha azt szerint kívánnak élni. És ha ott a bizalom az Úr felé, hogy az ő szava nem csak a vasárnapi Isten tiszteletekre vonatkozik, nem csak leírt betű, amit itt-ott előveszünk, mint történeteket, van nem egy lehetőség a többi lehetőség közül. Hányszor Isten igéjét úgy használjuk, hogy mellé rakjuk a többi lehetőség mellé, mint egy választási lehetőséget, és hogyha tetszik, akkor azt választom, ha nem tetszik, akkor nem, akkor valami mást választok. Mert nem a legfőbb tekintély a számomra, ami mindent felülbír rá, felülír, hanem csak egy a sok lehetőségek közül. Isten igéje szóval nem csak egy lehetőség a sok közül, hanem az a megoldás, az a lehetőség, amit Isten kínál, egyedül Isten szava a számunkra. És milyen jó, hogyha egy család így épül Isten igéjek köré, ha az ő szava tekintély, parancs, kincs, útbaigazítás, mérce, amihez igazolódunk. És ha nincs imádság, ha Isten igéje már nem Isten szava, akkor minden csúszik, minden szétesik, minden bomlik. Ez a személyes életre is így igaz, de igaz egy családra, igaz a kapcsolatokra, és akár a házasságra, akár testvéri kapcsolatra, rokoni szálakra bontjuk ezt le, tehát nem kell kimondottan, csak így vannak, így tudom, egyedülállók, vannak özvegyek, stb., de a családban, azokban a kötelékekben mennyire fontos Isten igéje, hogy mérce legyen, és az imádság. Ha nincs, akkor minden romlásnak bomlásra van ítélve. Minden szakad, mert a kísértő bomlasztja és szakítja, de az összetartó erő az egyedül maga Isten, aki az alap, az Úr Jézus, az ő igéje, vele való kapcsolat és az imádság. És mennyit, ezt is úgy felírtam magamnak, hogy mennyit szokunk azon panaszkodni, szörnyűködni, hogy mennyi házasság megy tönkre, hányan elválnak a gyülekezetben is, a lelkészek is, a hívők között is, mennyire nincs megbecsülve a házasság, már nem is kötnek házasságot, mennyi gyerek szenved attól, hogy csak hétvégén látja az apját, de amennyit szörnyűködünk és panaszkodunk, legalább annyit imádkozunk is, értük? A családokért, a mi családunkért, a kapcsolatokért. Mert kellene, és lehet, hogy ha elkezdenénk imádkozni, akkor kevesebb idő jutna a panaszkodásra, a szörnyűködésre, hogy hova jutott ez a világ. És akik szörnyűködnek és panaszkodnak, azok vajon példát mutatnak-e? Azok életében lehet-e mást látni? És példa az életük, az életünk mások előtt? És később is ezt látjuk, hogy ahogyan az indulásnál az imádság, a kérdések, Isten előtt való hordozás, az imádságból való ágyazása fontos volt az ő életükben, úgy később is ezt látjuk, hogy Izsák és Rebeka életében milyen nagy szerepe van az imádságnak. Kiderül az, hogy nem lehet gyermekük. Attól szenvednek, küzdködnek, hogy Rebeka meddő, nem születik gyermekük is. Mit olvasunk, hogy Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért. Megint itt van az imádság, hogy van egy újabb probléma. És ez mindig így van. A családban mindig van egy újabb probléma. Soha nem érezheti talán azt az embert, hogy most sinem van az élet, és nincs semmi gond. Ha így is érezzük, akkor is jó volna, ha az imádság megmaradna hálaként és köszönetként, meg fegyverként, védelemként, és az Istennel kapcsolatra nézve. De összeházasodtak, megszeretik egymást, az Úrtól kapták egymást, és nincs gyermek. És hogy oldják meg ezt a kérdést? Imádkoznak, könyörögnek. Izsákot, a férjet látjuk imádkozni a feleségéért. És kerek 20 évet kellett várniuk, mire gyermekük született. Az imádság nem azt jelenti, hogy bedobom a kérésemet, és Isten pedig teljesíti, hogy azonnal jön a válasz, azonnal jön a megoldás, hanem sokszor Isten kivárat bennünket, akár megvárat, és ebben az időszakban, a vele való kapcsolatban is megerősít, vagy éppen próbára tesz. Ezt Sárának, Ábrahámnak is át kellett élnie. És az Istennel való kapcsolatot jelenti ez az időszak, az iránta való bizalmat, hogy még akkor is, hogyha nem úgy alakulnak az életünkben a dolgok, ahogy mi szerettük volna, ahogy mi gondoltuk, ahogy mi elterveztük, ők is biztos megálmodták, volt egy elképzelés, de azokat az ügyeket is, ami adódott, azt az Úr elé vitték. Ez volt a megoldás, ez volt a fegyver, ezt látták annak, hogy így lehet megélni ezeket a kérdéseket és ügyeket. Visszük az Úr elé. És hiszem azt, hogy Izsák és Rebeka számára ebben az időben, mikor ezzel a kérdéssel küzdködtek az életükben, biztatás és reménységet jelentett az, hogy tudták, hogy Ábrahámnak, Sárának is ezt meg kellett élnie. Hogy Izsákra úgy tekinthettek, mint ígéret gyermekére, akire az ő szülei is évtizedeket vártak. És milyen bizonságtétel, milyen jó az, amikor a fiatalok esetleg tudnak az idősebb generációra, az idősebbek életére, hitére odafigyelve meríteni segítség a fiatalok számára, amikor problémával szembesülnek, amikor talán éppen ugyanazokon a területen adódnak gondok és nehézségek. És lehet-e így meríteni az életünkből, az idősebbek életéből meríthetnek-e a fiatalok, a gyülekezet idősek tagjainak hitéletéből lehet-e meríteni, ott vannak-e biztatásként, ott vannak-e bizonságtételként, segítségként. És tudjuk azt, hogy Ábrahám és Sára életesen volt tökéletes, de biztos, hogy segítséget jelentett ez az átélt megtapasztalás Izsáknak és Rebekának arra, hogy ne adják fel az imádkozást. Biztatás, hogy még 20 éven keresztül is igenis kitartóan lehet imádkozni és könyörögni, mert az Úr megváltoztathatja akár egyik napról a másikra a dolgok irányát. És ránk nézve pedig úgy, ez a kérdés, hogy mi mennyit imádkozunk a családban, a családunkért, a családban levőkért és egymásért, és független attól, hogy ki jelenti és kik jelentik számunkra a mi családunkat és a családtagjainkat, szánunk-e arra időt, és fontos-e számunkra, hogy imádkozzunk értük. Az Úr meghallgatta a könyörgést, Rebeka állapotos lett, ikreket várt, és valami furcsa dolgot észlelt, valószínűleg sokat szenvedett ez alatt az idő alatt, és nála is ezt látjuk, hogy ezzel a helyzettel az Úr elé megy, imádkozik, hogy megkérdezze az Urat. És Isten válasza ez, hogy két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből, Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. És így születik meg Ézsau és Jákob. És szinte az események egyik pillanatra a másikra, már az ige leírásában ott folytatódnak. Azt olvassuk, hogy a gyerekek felnőnek, Izsák jobban szerette Ézsaut, Rebeka pedig jobban szerette Jákobot. És ez hogyan történt? Hogyan jutottak el idáig? Mi történt útközben? Jól indultak. Imádkozás volt az imádság, az Istennel való kapcsolat éltette őket. Minden ügyet ő elé vittek. És most hol tart a család? Darabokban, széthulva, olyan kapcsolatokban és olyan közösségekben Isten előtt nem áll meg. Azért, mert valami, valaki fontos útközben elmaradt. Valaki kimaradt. Ezek után sajnos már nem igazán olvasunk arról, hogy imádkoztak volna. Megszületnek a gyerekek, és elmarad az imádság. Milyen csapda és mekkora a veszély, hogy amikor az Úr megajándékozza az övéit valamivel, amit szerettek volna, valamit megad, amiért éveket könyörögtek és imádkoztak, akkor hirtelen átalakul az élet. És pont az ajándékozóról, az Úrról lesz megfeledkezve, és áttevődik a hangsúly az ajándékra. Megjöttek a gyerekek, nagy volt az öröm, több a feladat, a tennivaló, sőt ikrek, tehát két kicsi gyerek egyszerre, még több gond, és már kiszorul Isten. Nem jut rá először csak annyi idő, mint az előtt, aztán lehet, hogy már sem ennyi sem. Kimarad az imádság, és észre sem veszik, hogy eltávolodtak az Úrtól. De nem csak az Úrtól, hanem egymástól is. Mert amikor az Úrtól távolodunk, akkor távolodunk egymástól is. Ha nincs Istennel kapcsolat, ha lagytól és gyengül, ha nincs imádság, akkor még családon belül, még a házastársokra nézve is az vonatkozik, hogy egymástól is eltávolodnak. És ebből aztán annyi kuszasság keletkezik, félresiklott kapcsolatok. Ahogy Izsák és Rebeka egymástól eltávolodott, úgy alakított ki mindkettőjük az egyik másik gyerekkel valamilyen furcsa magához láncolt kapcsolatot, kivételezést, megkülönböztetést, amitől mindenki egyaránt szenvedett. Hát ahol megbomlik a rend és felborul a sorrend, ott megjelenik a káosz. És mi lesz ebből? Hova jut a család? Ármánykodás, becsapás, az egyik kijátsza a másikat, hazugságok, erőszak, gyűlölet. Ismerik az ígéretet, az Úr kijelentését, a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. És ezt az ígéretet már nem hordozzák imádságban. Ennek megvalósulását már nem az Úrra bízzák, hogyan fog ő cselekedni, hanem Rebeka és Jákob intézkedik, majd mi elintézzük, besegítünk Istennek. Nem oldotta meg Isten, már kifutunk az időből, és akkor majd mi beleavatkozunk. Mi kézbe vesszük ennek az ügynek az intézését, mert ugye Istennek be kell segíteni, de nem kell. És nagyon sok esetben, tehát itt is azt látom, hogy vannak bizonyos területek, amire nézve sokszor az ember azt gondolja, hogy ehhez Isten nem kell. A családon belül is vannak akár nem csak döntések, hanem területek. Olyan gyerekneveléshez nem kell Isten, de igen. És hova jut ez a két hívő ember? Hova jut egy olyan jól indult imádságba ágyazódott kapcsolat. Igen, mert még a hívő családban is megtörténhet az ilyen. Ez a történet arra figyelmeztet, hogy lehet jól indulni, de nem csak indulni kell, hanem meg is maradni azon az úton az Úrral. Még a jól indultak is el tudják rontani. Ha valahol az úton lemarad, kimarad az Úr, ha felcserélődik a sorrend, ha más lesz az első és a legfontosabb, ha mindenre jut idő, csak éppen az Úrra nem. Lehet így indítani, jól indulni egy házasságba, lehet jól indulni a szolgálat útján, egy munkahelyre, kell elindulni a szabadulás útján, lehet a kezdet jó, de vigyázzunk. A jó indulás az még nem jó befejezés. Még az indulás az nem a befejezés. Még nem a célbejutás, a célbeérés. És nehogy az úton valahol kimaradjon, közben lemaradjon maga az Úr. De ha kimaradt, valahol lehagytuk és elhagytuk, és még valamikor az indulás az jó volt, csak közben már valami miatt messze eltávolodtunk, akkor a megoldás az, hogy ismét hozzáforduljunk. És ahogy ő hozzá fordulunk, és vele a kapcsolat helyreáll, úgy azt tapasztalhatja egy család, hogy az egymás felé való kapcsolatok is épülnek, meg tudnak újulni, helyre tudnak állni. Újra lehet imádkozni egymásért, újra meg lehet indulni egymás felé. De ez a következmény, ez a sorrendje, tehát, hogy így valósul meg, nem lehet felcserélni, hanem abból indul, hogy az én kapcsolatom megújul Istennel. És akik rosszul indultak, még azok számára is azt hirdeti az Úr, hogy lehet újat kezdeni, és újra kezdeni, újraindulni, amit tart a kegyelmi idő, és ezért ez azért is lehetséges, mert az Úr tud a Jákobból, a csalóból is Izraelt formálni. És Jákob élete, tehát ahogyan tovább nézzük őket, jó ezt látni, hogy Isten hogyan formálja át az ilyen szíveket is, és az ilyen embereket is, és tud bennünket is Jákobból, a csalóból áldását tenni. Ahogy van a családban egy imádkozó ember, aki az Úré ott abban a családban munkálkodik, Isten meg érződik az ő jelenléte és az ő munkálkodása. Te lehet, hogy ez csak azt fogja észrevenni, aki vele kapcsolatban van, és nem biztos, hogy mások is, többiek is. De ha mi az Úr Jézuséi vagyunk, és mindenki gondolva a saját családjára, hogy ki tartozik az ő családjába, a legfontosabb üzenet számomra, amit szeretnék úgy a testvérek szívére is helyezni, hogy ne hanyagoljuk el a családunkért való imádkozást, hogy ágyazzuk imádságba a családunknak az életét, hogy mi legyünk legalább az az egy, ha egy is, a családon belül, családunk tagjai közül, aki imádkozik, ki számára fontos az, hogy a család ügyei, dolgai Isten elé kerüljenek, és ő vele legyen megbeszélve. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te is abban mutatsz számunkra példát, hogy milyen ima életet éltél, és hogyha rád figyelünk, akkor megláthatjuk azt, hogy te is, aki Isten fiaként az Atyával egy tökéletes kapcsolatban vagy voltál, akkor is, amikor itt a Földön éltél közöttünk testben, de számodra is milyen fontos volt az imádság, hogy mindent az Atyával megbeszélni, mindent ő elé vinni. És köszönjük, hogy te is ilyen ima életet éltél, és ebben mutat számunkra is példát. És köszönjük neked, hogy van lehetőség imádkozni, megszólítani téged, oda borulni, és köszönjük, hogy a családunkat, a mi szeretteinket, mi kapcsolatainkat is így tehetjük le a te kezedbe, hogy nem csak a mi személyes életünket, de azokat az ügyeket, azokat a kár problémákat, nehézségeket, kérdéseket, amivel a családunk szembe kerül, küszködik a családtagjaink, a szeretteink. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád, és köszönjük, hogy ilyen bizalommal lehetünk irántad. Na bocsáss meg, amikor talán a mi életünkben is volt olyan, hogy bár az indulás jó volt, vagy éppen ezen az úton haladunk, hogy jól indultunk, de valahol útközben pont te vagy az, aki lemaradtál, mert olyan sok minden teendő feladat, az életnek a forgataga, elvárások, a változások, amik az életünkben vannak, hogy pont ezek miatt kiszorultál az életünkből, valahol leredukálódott a veled töltött idő, a csendesség, az imádság, annyira megkísért bennünket az, hogy mi meg tudjuk oldani a mi problémáinkat, hogy erősek, ügyesek, tanultak, képzettek vagyunk, hogy annyira sok lehetőséget kínál ez a világ, amely mutatja az utat, a megoldásokat, a tanácsot. És bocsáss meg, hogy mi ennek bedőlünk. Bocsáss meg, hogy nincs bennünk türelem, amikor olyan értelemben próbálod az életünket, a hitünket, hogy az imádságunkra nem azonnal lépsz, nem azonnal válaszolsz. Talán éveket vagy évtizedeket is kell várni. És bocsáss meg, amikor mi pont emiatt talán kétségbe esve, talán másra nézve, megelőzve téged döntöttünk, hogy alakítottuk az életünket. Segíts, hogy sokkal jobban tudjunk rád figyelni, és akarjunk veled élni, veled járni az életünknek az útját. És így szeretnénk a kezedbe tenni, Urunk, egyen-egyenként, most így is közösen, ami szeretteinket, családtagjainkat. És imádkozunk azokért, akik még nem a tiéd, akik még nem hallották meg a te hangodat, lehet, hogy a hívásoddal már találkoztak, a szavadat ismerik, az evangéliumot hallották, csak még kemény maradt a szívük, könyörű rajtuk, és így kérünk, hogy hordozd őket, és szólíts meg őket, hogy az a megszólításból döntés is születhessen, egy melletted való döntés és indulás az ő életükben is. Így köszönjük, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy továbbra is akarsz bennünket vezetni, formálni, és így kérünk, hogy te áld meg a közös beszélgetésünket, mindazokat a dolgokat, amiket te már most elvégeztél a szívünkbe, ha tudjuk bizonságtételként elmondani, és arra kérünk, hogy ami megfogalmazódott, az ne csak ott maradjon, mint üzenet vagy gondolatok, hanem abból hadd legyen a mi életünkben is a te lelked által változás és megújulás, döntések, bűnbánat és elindulás. Így könyörgünk, hogy továbbra is maradj velünk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat.